Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 135. Zsoltárunkat énekeljük. Áldjátok az Úr nevét, kik néki szolgáltok. 135. Zsoltárunk első versét. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 335. dicséretünket keressük elő, és ezt énekeljük mind az 5 versével. A 335. dicséretünk így kezdődik: ó ártatlanság báránya, e világnak ki vagy ára. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Jöjjetek, testvérek, fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük te néked a mai napot, mikor megemlékezhetünk a te kereszthalálodról. Köszönjük néked, hogy érettünk annyi kint halált vállaltál. Nem csak érettünk, hanem miattunk is, sőt, helyettünk is. Köszönjük te néked, hogy ezt a titkot feltárod előttünk a Szentírás lapjain, hogy ebben a fényben, ebben a megvilágításban lássuk azt a golgotai keresztet, mint olyat, amihez mindnyájunknak köze van. Noha nem éltünk még a földszínén, mégis közünk van, mert miattunk állt az a kereszt helyettünk állt és érettünk állt. Köszönjük te néked, hogy megváltottál bennünket, megváltottad a te népedet azon a keresztfán. Köszönjük, hogy magasztalhatunk és dicsőíthetünk téged, hogy helyettes, engesztelő áldozatot mutattál be, hogy nekünk, a mi teremtőnk, megbocsásson, újra magához öleljen, velünk közösséget vállaljon földi életünkben is, és aztán a halálban is hozzá mehessünk, sőt az örökké valóságot is vele tölthessük. Magunknak megszerezni mindezt nem tudtuk volna, köszönjük, hogy te szerezted meg nekünk. Te érted el, hogy életünknek a legnagyobb hiányossága, hiánya betöltődhessen. Áldunk téged, Jézusunk, és köszönjük néked, hogy már most tudhatjuk, hogy nem maradtál a kereszten, és nem maradtál a sírban sem, hanem föltámadtál és élsz dicsőségben, és ahogy énekeltük is, te vagy a mi orvosunk, te vagy a mi gyógyítónk, és te vagy a mi szabadító királyunk. Segíts és áld meg ezt az Isten tiszteletünket, úrvacsorai közösségünket. Hadd kerüljünk hozzád közelebb, hadd mélyüljön el a veled való kapcsolatunk jobban. Áldj meg, kérünk bennünket, és minden azokat a helyeket, ahol ma rólad megemlékeznek, keresztedről igazán szól a beszéd, dicsőséget fölragyoghat. Köszönjük néked, hogy meghallgatsz minket. Amen. Kedves testvéreim, foglaljatok helyet, és úgy hallgassátok figyelemmel Márk evangéliumából nagypénteki történetet. Márk evangéliumának 15. részéből olvasom az első verstől a 39. versig. És mindjárt reggel tanácsot tartván a főpapok, a vénekkel és írástudókkal és az egész tanács, megkötözve Jézust elvitték és átadták Pilátusnak. És megkérdezte őt Pilátus, te vagy-e a zsidók királya? Ő pedig felelvén mondanéki, te mondod. Pilátus pedig ismét megkérdé őt, mondván, semmit sem felelszé? Ímé mennyi tanú bizonyságot szólnak ellened? Jézus pedig semmit sem felelt, annyira, hogy Pilátus elcsodálkozott. Ünnepenként pedig egy foglyot szokott vala elbocsátani nékik, kit éppen óhajtának. Vala pedig egy Barabás nevű, megkötöztetve ama lázadókkal együtt, kik a lázadás alkalmával gyilkosságot követtek vala el. És a sokaság kiáltván kezdék kérni Pilátust arra, amit mindenkor megtesz vala nékik. Pilátus pedig felelt és mondanékik, akarjátok, hogy elbocsássam nektek a zsidók királyát? Mert tudta, hogy irítségből adták őt kézbe a főpapok. A főpapok azonban felindították a sokaságot, hogy inkább Barabást bocsássa el nékik. Pilátus pedig felelvén ismét mondanékik, mit akartok tehát, hogy cselekedjem ezzel, akit zsidók királyának mondotok? Azok ismét kiáltának, feszítsd meg őt. Pilátus pedig mondanékik, mert mi rosszat cselekedett? Azok pedig annál jobban kiáltanak vala, feszítsd meg őt. Pilátus pedig eleget akarván tenni a sokaságnak, elbocsátá nékik Barabást, Jézust pedig megostoroztatván kezükbe adta, hogy megfeszítsék. A vitézek pedig elvitték őt az udvar belső részébe, ami az őrház, és összehívták az egész csapatot, és bíborba öltöztették őt, és tövisből font koszorút tevének a fejére, és elkezdték őt köszönteni, üdvözd légy zsidó királya, és verik vala a fejét nátszállal, és köpködik vala őt, és térdet hajtva tiszteletet tesznek neki. Mikor pedig kicsúfolták őt, levették róla a bíbor ruhát, és a maga ruháiba öltöztették, és kivitték őt, hogy megfeszítsék. És kényszerítének egy mellettük elmenőt, bizonyos Cirénei Simont, aki a mezőről jöjj vala, Alexandernek és Rufusnak atyát, hogy vigye az ő keresztjét. És vívők őt a Golgota nevű helyre, mely megmagyarázva annyi, mint koponya helye. És mirhás bort adtak néki inni, de ő nem fogadta el. És megfeszítvén őt eloszták az ő ruháit, sorsot vetvén azokra, ki mit kapjon. Vala pedig 3 óra, mikor megfeszítették őt. Az ő kárhoztatásának oka pedig így volt fölébe felírva, a zsidók királya. Két rablót is megfeszítettek vele, egyet jobb, egyet bal keze felől. És beteljesedett az írás, mely ezt mondja, és a bűnösök közé számláltaték. Az arra menők pedig szidalmazták őt, fejüket hajtogatván és mondván, ha, ki lerontod a templomot és 3 nap alatt fölépíted, szabadítsd meg magadat, és szállj le a keresztről. Hasonlóképp pedig a főpapok is, csúfolódván egymás között, az írástudókkal együtt mondják vala, másokat megtartott, magát nem tudja megtartani. A Krisztus, az Izrael királya, szálljon le most a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Kiket vele feszítettek meg, azok is szidalmazták őt. Mikor pedig 6 óra lett, sötétség támadt az egész földön 9 óráig. És 9 órakor fennszóval kiállta Jézus mondván, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ami megmagyarázva annyi, mint én Istenem, miért hagytál el engemet? Némelyek pedig meghalván ezt az ott állók közül mondának, íme Illést hívja, egy ember pedig odafutamodék, és egy szivacsot megtöltve ecettel, s azt nátszára tűzvén, inni adott néki, mondván, hagyjátok el, lássuk, eljön-e Illés, hogy levegye őt? Jézus pedig nagy fennszóval kiáltván, kibocsátta lelkét, és a templom kárpitja fölétől az aljáig ketté hasadt. Látván pedig a százados, ki vele átellenben állt, hogy ekként kiáltva bocsátotta ki lelkét, mondta, bizony, ez az ember Isten fia volt. Kedves testvérek, emlékezhettek, hogy múlt vasárnap láttuk Jézusunkat, aki messiás királyként vonult be Jeruzsálembe. Nagyon visszafogottan, de mégis egyértelműen teljesítette a régi prófétai ígéreteket, melyek a messiásra vonatkoztak. A bevonuláskor is jelenlévő hívei pedig benne áldották az isteni királyt. Áldott a király, aki jön. Azt várták tőle, amint láttuk, hogy aznap megalapítja Isten királyságát Izraelben, de az egész földön. Véghez viszi ezt a hatalmas csodát, mint egy csapásra lezárja a világ első sötét korszakát, amely Ádám bűnesete óta tart, és elindítja az örökkévaló harmóniának, békességnek a korszakát, amelynek soha nem lesz vége. Eljön az aranykor. Aztán eltelt néhány nap a bevonulás után, és most ugyanezt a királyt kísérik a Golgotára, hogy ott megfeszítsék. Meg is feszítik, ott szenved gúnyözönben, testileg is kínlódik, haláltusát vív, közben lelkileg a poklok mélységébe száll alá, és végül meghal, és eltemetik még aznap. Óhatatlanul felmerült a kérdés a tanítványaiban, követőiben, hogy most akkor valóban ő a királyok királya? Valóban ő a messiás? Világra szóló győzelmet vártak, korfordulót vártak, és erre Jézus halott. Sokan nem értették ezt akkor sem, és ma sem értik. Pedig nem olyan nehéz megérteni. Ebben szeretnék egy kicsit segíteni nektek ma én is. És először is megvilágítani, hogy milyen kapcsolat van az Úr Jézus Krisztusnak a keresztje és az ő trónja között. Az ő keresztje és az ő királysága között. Az a tézisem, hogy az Úr Jézus Krisztus az ő keresztje által alapozta meg ezen a földön Isten királyságát. Ez egy összefoglaló mondat, ami egymás mellé rendeli a keresztet és Jézus királyt. A kettő ugyanis nem zárja ki egymást. A teológia történetet vizsgálva itt a 20. században elszakadt egymástól 2 irányzat, aminek nem kellett volna elszakadnia. Az egyik az csak Jézusnak a keresztjével hajlandó foglalkozni, mondhatnánk ők a kereszt teológia, és van egy másik, amelyik meg arra koncentrál, hogy ő király, az Isten országának a királya, ezek meg arra törekszenek, hogy a világunkat, tulajdonképpen a mostani világunkat transformálják, és Isten országává tegyék, Jézus királyságává tegyék. Valahogy elment a kettő egymástól, a kereszt meg a trón. Jézus király meg a keresztje. Elválasztódott. Ezt valahogy szeretném, hogyha ti mindjárt itt az elején egybe látnátok ezt a kettőt. Ő az, aki megalapozta ezen a földön Isten királyságát, mégpedig a kereszt halála által. Kapcsoljátok össze a szívetekbe, a gondolkozásotokba ezt a kettőt, és ne állítsátok külön, sőt, ne állítsátok szembe egymással, hogy némelyek már idáig eljutottak. Isten királyi uralma, ami egyszer bekövetkezik, a keresztfára alapozódik, a Krisztus keresztfájára alapozódik. Az első században volt egy Barnabás nevű atyafi, aki írt egy levelet, ez a Barnabás levele, nincs benne a Bibliában, de sok igazság van benne, abból olvassuk ezt a mondatot, Jézus királysága fakeresztre épül. Aztán Augustinus is megnyilvánult az ügybe pár száz évvel később, az Úr megalapozta uralkodását egy fáról. Ki az, aki a fán harcol? Krisztus. Ő a keresztjéről győzte le a királyokat. És énekeljük aztán még utána azt a himnuszt, amit ráírtam a fogadó papírra is. Ez egy 6. századi himnusz. Királyi zászlók lobognak, fénylik titka keresztfának. Csodálatos, ebben is a királyról van szó, aki meghal. A kettőt együtt kell látni. Nem, nincs ellentmondás. Ha nem látjuk együtt, mi is megbotránkozhatunk, mint a tanítványok azon a napon. Hogy lehet, hogy a királyunk a keresztre került? Nem értjük. Ragaszkodjatok mindig ahhoz, hogy Krisztus engesztelő kereszthalála döntő jelentőségű az Isten országának a megvalósulása szempontjából. És ezt egy kicsit jobban is szemügyre kell vennünk. Ezt az alapot, ezt az alapvető tézist egy kicsit szeretném részletezni is, hogy jobban értsétek. Először is szeretnék rámutatni az Úr Jézus kereszthalálának az első érdemére, és utána mindjárt a másodikra. Az első, ami nagyon fontos dolog, hogy a kereszt halála, ami királyunknak, helyettesítő, engesztelő áldozat. Ezt a szót meg kell jegyezzétek, vagy szó összetételt. Helyettes, engesztelő áldozat. Ezt az teszi érthetőbbé, hogy ha megfontoljuk, hogy Isten, Szent Isten, aki igazságos is, és a bűnnek és a bűnösnek a megbüntetését követeli. Tőle ez az ő szentsége és igazságossága. A bűn zsoldja pedig az Istennél a halál. Ádámnak és Évának megmondta, hogy amely napon megszeged a parancsolatomat, meghalsz. Nincs más, a bűn zsoldja a halál. A megdöbbentő az, hogy az Úr Jézus Krisztus, amikor eljött erre a földre, akkor, hogy így mondjam, beállt közénk, emberek közé, fölvette a mi testünket. De nem csak úgy mondom, hogy az emberségünket vállalta fel, hanem amikor keresztelő Jánosnál megkeresztelkedett a Jordánban, akkor beállt a bűnösök közé. És már ott érzékeltette ezt, hogy a bűnösökkel ő közösséget vállal. És valóban így van, hogy ő közösséget vállalt velünk, az emberségünkkel is, meg a bűnösségünkkel is. És így tudta magára venni, hogy így mondjam, az ezekért járó igazságos isteni büntetést is. Azonosult velünk, olyan lett, mintha mi lettünk volna, és a mi bűneink büntetésére azt mondta, hogy azt én vállalom magamra. Atyám azt a harag poharát, azt ne, nekik adjat, hogy ők igyák ki, majd én kiiszom helyettük. Így ez volt az Atya akarata, és ez volt Jézusnak is az akarata. És így mutatta be azt az áldozatot a kereszten, amivel Istent kiengesztelte. Kiengesztelte, kibékítette, hogy így mondjam, a bűnös emberek iránt. Elérte azt, más szóval, hogy Isten megbéküljön velünk, és ne haragudjon ránk jogosan a bűneink miatt, és ne akarjon minket megbüntetni jogosan a bűneink miatt, vagyis ne akarjon az örök halálba küldeni. Elérte azt, hogy nekünk Isten megbocsásson, magához fogadjon, közösséget vállaljon velünk. Jézus kereszt áldozata az egy óriási érték Isten szemében. A fia volt a kereszten, az örökké való fiú, aki nem csak ember volt, hanem egyszer is, mint Isten is. És az ő áldozatának Isten szemében olyan értéke volt, hogy azért megbékült a bűnösök iránt. Így mondhatjuk azt is, hogy az Úr Jézus az ő drága vérével, testvérek, belépőjegyet biztosított nekünk az Isten országába. Belépőjegyet biztosított nekünk az Isten országába. Csak az ő véréért kapunk vízumot az Isten országába. Oda egyszerűen nem tudnánk bemenni, ha ő nem hal meg a kereszten. Senki nem menne be az emberek közül oda. Ádám és Éva összes utódai ugyanolyan romlottak, mint az ő szüleink voltak. Te is, én is. Ilyennek születünk. A szívünk eleve rossz, eleve Isten gyűlölő. Magunkat istenítjük. Öntörvényűek vagyunk. Nem tűrünk magunk felett semmiféle tekintét. Istenét a legkevésbé. Ilyen állapotban, testvérek, Isten, aki ennek a világnak a teremtője és a legfelsőbb ura, egyszerűen alkalmatlannak lát minket arra, hogy mi velünk ő közösséget vállaljon, együtt legyen velünk. És nincs is semmi, amit mi neki tudnánk felmutatni azért, hogy nekünk megbocsásson, fogadjon el, fogadjon be az országába, hadd legyünk ott a királyságának, az állampolgárai között. Nem lehetséges, nincs semmink, amit tudnánk mutatni. Semmi értéket nem tudunk felmutatni. Egyedül Jézus mutatta fel azt az értéket, a vérét, az életét, amit odaadott, amiért Isten nekünk megbocsát, amiért magához ölel minket, amiért beenged az ő vele való közösségbe, amiért belép az életünkbe és megáld minket, amiért be fog engedni minket a halálunk pillanatában is az ő országába, és végül az Isten országába is beenged bennünket. Tehát nagyon-nagyon fontos dolog ez, helyettes, engesztelő áldozatot mutatott be Jézus az Isten népéért. Megvette nekünk a beutazási engedélyt az Isten országába, sőt, ott letelepedési engedélyt is kaptunk tőle. De csak tőle kaphatjuk meg, csak ő érte kaphatjuk meg. Ez a dolognak az egyik része. Ezt, hogy legyen egy üdvözült nép majd az Isten országába, ezt Jézus alapozta meg a kereszten. De van egy másik dolog is, amit a szívetekre helyeznék, ezzel a megalapozással kapcsolatban, ami legalább ilyen fontos. Mert Jézus az áldozatával nem csak a benne hívő emberek előtt nyitotta meg az Isten országának a kapuit, hanem a keresztjén bebiztosította az egész teremtett világ, az egész természet újjáteremtését is. A Szentírást, ahogy olvassuk, Isten úgy látja, hogy a világot, a természet világát is megrontotta az ember bűne. Amikor Ádám és Éva vétkezett, nem csak rájuk szakadt az Isten haragja, hanem az egész mindenséget magukkal húzták ebbe a büntetésbe. Átok szakadt az egész embervilágra is, de az egész természetvilágára is, az életterünkre, amiben élünk. Így mondja a Pál apostol, hogy az egész világ a rothadandóságnak, vagyis a halálnak a fogságába került. A halálnak a fogságába került. A természet világa akármilyen szép körülöttünk, azt mondja az apostol, hogy kiált, sóhajtozik, nyög, mint egy szülő asszony, mert várja Isten fiainak a megjelenését, várja, hogy mikor jön el az ő újjászületésének az órája. Mert akármilyen szép most is, még romlottságába is, azért valami hiányzik belőle. Az ember is szép lehet, a maga bűnösségébe is, de mégis hiányzik belőle valami. A természet is szép, de mégis hiányzik belőle valami. Hiányzik belőle a szentség. De Isten azt ígérte, hogy az egész világot újjá fogja teremteni. Az egész mindenséget, az egész természetet a maga anyagi mi voltába újra fogja teremteni. És hogy újjá teremtse a világot is, ezért is Jézus halt meg. Jézus tehát nem csak azért halt meg, hogy legyen egy nép, amelyik Isten dicséri, benne örvendezik, hanem azért is, hogy ennek a népnek egy napon legyen lakóhelye. Legyen lakóhelye, ahol lakik. Legyen egy új ég és új föld. A világ természetvilága teremtessék újra. Az egész kozmosz teremtessék újra. Ez a két dolog, testvérek, már az ősi idők óta összekapcsolódik. Például az Ószövetségben, figyeljük meg azt a gondolatot, ott is közelebbről, talán Ézsaiás könyvében a legegyértelműbb, hogy a prófétai igehirdetés az egyfelől beszélt egy eljövendő Ebed Jahvéról, úrszolgájáról, aki a bűnöket magára veszi. Ez az Ézsaiás 53-ba, az ismert fejezetbe található. És így szerez megváltást a népének. De ugyanebben a könyvben, Ézsaiás könyvében olvashatjuk a világnak az újjáteremtését is. És a csodálatos leírásokat az újjáteremtett világról, amelyik ilyen nagyon reményt keltő. És első olvasatra talán némelyiknek az jut az eszébe, hogy ez valahogy, mintha Izraelről szólna, de nem Izraelről szól, ez az egész teremtett mindenségről szól. Ott van már ez a kifejezés is, hogy új ég és új föld. Valahogy kapcsolatban van az Isten szolgájának a szenvedése, nem csak az ő népének a megváltásával, hanem az egész teremtett világ megváltásával. Így ez a gondolat megjelenik Pál apostolnál is egyébként, ha most hirtelen az Új Szövetségre gondolunk. Ő is ugyanezt mondja, például a Kolossé levélbe azt mondja, hogy Isten az egész világot megbékéltette a Krisztus keresztjének vére által. Vagyis Isten az egész mindenséggel megbékült, nem csak emberekkel, titeket is megváltott, mondja Pál ugyanott. De nem csak titeket, az egész mindenséget megváltotta Jézus, mondja a Kolossé levél Krisztus himnuszába. És ez az egész kozmoszra kiterjedő, az egész teremtett univerzumra kiterjedő üdvösség, ez a keresztnek a vég célja és a végeredménye. A vég célja és a végeredménye. Mondhatjuk, hogy az egyház üdvössége, a Krisztus népének az üdvössége, ez egy nagy sokaság, ahogy látjuk a Bibliában. Ez nem valahol lebeg majd az űrbe, vagy valami éteri helyen lakik, hanem amikor Jézus visszajön és ítélni fog, és új eget és új földet teremt, az lesz a mi lakóhelyünk. Mi is azért lehetünk ott, mert Jézus meghalt értünk a kereszten, de az egész világ azért kerül ebbe az édeni állapotba, mégpedig örökre, végtelenül, mert Jézus ott a kereszten meghalt, és megfizette ennek az árát. Tehát gondoljatok egy kicsit erre a dologra is, mert ez kitágítja valahogy a perspektívánkat, valahogy szélesedik a látókörünk. Nem csak azt kell látnom, hogy Jézus az ő népét megváltotta a kereszten, van ennél még egy szűkebb dolog is, amikor egy ember azt gondolja, hogy Jézus engem váltott meg a kereszt, csak erről hajlandó tudni. Engem megváltott, a többi engem nem érdekel. Nem csak téged váltott meg. Az egész népét megváltotta. Egy közösséget váltott meg, ami egyénekből áll. De ennek a közösségnek egy hatalmas teret biztosított azzal, hogy meghalt. Az új eget és az új földet, az Isten országát, aminek soha nem lesz vége, és ami soha meg nem inog. Ám de itt még, testvérek, még ne álljatok meg. Hanem még egy dologra föl kell hívnom a figyelmeteket. Tudnélik arra, hogy az Isten országa az nem csak egy eljövendő valóság. Isten országa eljövendő, eddig is így beszéltem róla, hogy ami eljön majd valamikor, megvalósul. De nem csak eljövendő valóság, hanem jelen idejű valóság is. Ugyanis Isten országa az Úr Jézus Krisztussal együtt megérkezett erre a földre, testvérek. Amikor Jézustól várták, hogy hol van már az Isten országot, beszélget a farizeusokkal, írástudókkal, mondja, Isten országa már köztetek van, mert itt vagyok én, aki az Isten országának a királya vagyok. Isten országa itt van köztetek. Én általam, aki ennek az országnak a királya vagyok. Úgy is szokták ezt fogalmazni, hogy az Isten országa, ami majd lesz, mint egy betört ebbe a mostani világba, ott és akkor, amikor Jézus megjelent. Betlehembe. Aztán utána, ahogy járta az útját az Úr Jézus, végig azt mutatta, hogy ő valóban királyi hatalommal bír, és minden fölött rendelkezik. A betegségek fölött, az anyagi dolgok fölött, legyen az kenyér, vagy hal, vagy a tengervize, vagy a szelek. A betegségek, amik gyötörték az akkori embereket, amik akkor is ugyanolyan nyomorúságot okoztak, mint ma, sőt, még nagyobbat, mert nem volt olyan orvoslás. És Jézus még azt is bemutatta, hogy a halál felett is úr, de még azt is bebizonyította, hogy a sátánt legyőzi, és a sátán fölött is úr, meg a démonai fölött is úr, mert kizavart őket az emberekből. Jézus, mint egy király, járta végig az egész életútját, és egyébként érdekes, hogy Márk evangéliumát olvastuk fel. Éppen Márk az, aki azt mondja el, sokszor hangsúlyozva az előbb felolvasott történetben, hogy Jézus a király. Ez súlykolja. Ő a király. A király. A zsidó királya. Tényleg király vagy? Te mondod, hogy király vagy. Király, király, király. Statisztikailag nézve, ide sűrül be szinte az összes királyságról való mondás Márk evangéliumában, az utolsó előtti fejezetbe. Ez megdöbbentő dolog, testvérek. Jézus a mennyek országának, vagy Isten országának a király, aki eljött ide, és itt bemutatta, hogy milyen lesz majd a királyságán. Milyen lesz majd. Ott nem lesznek betegségek, meg halál, meg egyéb zavaró tényezők. Az egy csodálatos világ lesz. Egy csodálatos világ lesz, és azóta, testvérek, ahogy Jézust figyeljük, azt tette egyértelművé, hogy aki benne hisz, az az ember már is belépett az Isten országába. Isten országa vele eljött erre a földre, és aki belé veti a bizalmát, és az ő követőjévé lesz, az egyúttal bekapcsolódik az Isten országába. Állampolgárává lesz ott és akkor az Isten országának. Máté evangélista akkor, amikor fölállt az ő vámszedő asztala mellől. A többiek, mikor elhívt őket a halászháló mellől. És sorolhatnám egészen Lutherig, amikor lecsapott a villám mellett, azt ilyetében az Úrhoz fordult. Ő is megtért, de Calvin is megtért, és a többiek is, mindenki Jézus mellé állt, és az ő emberévé lett. Neked van ilyen fordulatod? Mert ha már van ilyen fordulat az életedben, hogy éltem egykor magamnak én, de most már élek Jézusomnak én, akkor jó helyen vagy, akkor már is benne vagy te is az Isten országába. Aki csak hisz Jézusba, mint megváltóba, mint Úrba, az belép az Isten országába. Itt és most. Tagjává válik annak az országnak, ami majd egy napon kibontakozik. Az a nap az lesz, amit így mondunk, a parúzia napja, Jézus visszajövetelének a napja. Jézus dicsőségben megjelenik, hogy leírja a Szentírás. Jönnek vele a szent angyalok, jönnek vele a dicsőült szentek, és tart egy utolsó ítéletet az emberiség fölött. Egyszer és mindenkorra kisöpri a világból a sátánt, a démonait, meg mindazokat, akik vele voltak, vele cimboráltak, és csak azok maradnak az Úrral és az Úr mellett, akik ő benne hívő emberek voltak. És ezeknek az embereknek akkor az egész világot egy hatalmas teremtő szóval megújítja, és újra egy paradicsomi, édeni állapotot teremt, amelynek viszont már soha nem lehet vége, és nem lesz vége. Ez, testvérek, a keresztjén látomás, és itt a legfontosabb dolog, hogy tudjátok magatokról, ezt halálkomolyan mondom, tudjátok magatokról, hogy megkaptátok-e az állampolgárságot, vagy nem. Aki nem tudja, az még nem kapta meg. Hinnetek kell az Úr Jézusba, hogy megkapjátok, mert amíg nem hisz valaki, amíg nem tudom elmondani, hogy Jézus az én megváltóm, aki az én bűneimért is halt meg, én helyettem is halt meg, én érettem halt meg, hogy én kegyelmet kapjak. Aki nem adta a szívét neki, aki nem engedte őt a szívébe, az az ember még nem tagja az Isten országának, az még biztosan kívül marad az Isten országán, sőt nem is fogja látni. Ez testvéreim, sokszor el szoktam ezt mondani, és most is elmondom, de hát, ha komolyan veszi a szívetek, a lelketek, vegyétek nagyon komolyan. Az Úr azt mondta ennek a Ezékiel prófétának, hogy én rád bízok egy üzenetet, ha elmondtad neki, oké, rendben van, nem a te kezedből fogom számon kérni az életüket. Ha nem mondod el, a te kezedből fogom számon kérni az ő életüket. Úgyhogy én mosom kezeimet fölöttetek, elmondtam nektek, nem egyszer, nem kétszer. Higgyetek az Úr Jézusban, és kövessétek, mert különben kimaradtok az Isten országából. Itt nem babra megy a játék. A templomba, a keresztény gyülekezetben nem babra megy a játék. Itt örök élet és örök halál kérdései forognak kockán, testvérek. Üdvösségünk vagy a kárhozatunk kérdése. Az örökké való boldogságunk és békességünk, vagy az örökké tartó békétlenségünk és nyomorúságunk forog kockán. Nem fogunk megsemmisülni egyikünk se. A testünket eltemetik, akkor is a lelkünk tovább él. A pokolban, mint ahol a gazdag ember Jézus példázatában. Ott akarunk lenni? Hát akkor legyünk ott. De aki nem akar ott lenni, és én erről vagyok meggyőződve, hogy ti azért vagytok itt, mert nem akartok ott lenni, akkor viszont be kell fogadnunk Jézust a szívünkbe, mint a megváltónkat. Vagy át kell adni neki a szívünket, az eszünket, az akaratunkat, azért mindent, amik van, amink van, amik vagyunk. Erre hívlak most is benneteket, és az utolsó kérdéshez érek, hogy ha igen mondtunk, akkor ez mivel jár? Hogyha mi Jézusnak igen mondtunk, aki az Isten országának a király, akkor ez mivel jár a következőkbe, az életünkbe? Mert az nem úgy van, hogy igen mondtam neki, azt élek tovább ugyanúgy. Hanem ha igen mondok neki, akkor ez azt jelenti, hogy neki igyekszek először is követni az akaratát. Igyekszek engedelmeskedni a királyok királyának, az urak urának, aki az én megváltom mellesleg, vagy nem mellesleg. Igyekszem neki engedelmeskedni. Ebbe kulcs fontosságú a Szentírás. Mert a Szentírásból tudjuk meg, hogy mit akar tőlünk a királyunk. Mit akar tőlem a királyom? Mit akarja, hogy higgyek? Mit akarja, hogy cselekedjek? Ebbe adja meg az eligazítást, az élet minden területére nézve, testvérek. Itt van a királyi akarata. Olyan nincs, hogy nekem királyom, de a Szentírás nem érdekel. Ilyen nincs. Ez a kettősség, ez nem működik. Ha az én megváltom, az én királyom lett, akkor a Szentírás onnantól kezdve a legnagyobb becsbe fog állni a szemembe, mert abban mutatja meg nekem az ő királyi akaratát. Megmutatja a királyi akaratát a magánéletembe, a közéletembe. Megmutatja a királyi akaratát az intim szférámban és a gyülekezeti közösségbe. Megmutatja, hogy mit vár tőlem a családomba, a gyereknevelésbe. Megmutatja, hogy mit vár az időbeosztásomba, mit vár a pénzügyeimbe. Egyszerűen a király egészébe az életünkre és a lényünkre igényt tart. És amikor mi neki adjuk a szívünket, akkor az azt jelenti, hogy elismerjük magunk fölött az ő irányító hatalmát. Onnantól tényleg így mondható, hogy ő a legfőbb influencerünk. Ő a legfőbb influencerünk, és a legnagyobb örömünk, amikor a Bibliával foglalkozhatunk. Mit akar a mi Urunk? Mit akar? Mit akarsz, Uram, hogy cselekedjek? Abban a közösségben pedig egyébként, amit Jézus maga körül teremt itt a földön, ami úgy mondom az Isten országának az előszobája, az egyházban, itt is a fő kérdés, hogy mit akar tőlünk az Úr. Mert olvassuk a Szentírásban, hogy Krisztus tette az Isten az egész anyaszent egyháznak a fejévé. A földön élő egyház nem tökéletes, még hogy így mondjam, nem az Isten országa a maga tökéletességébe, de mégis annak, mint egy ilyen elővételezése. És itt is éppen ezért csak az a kérdés lehet közöttünk, hogy mit akar tőlem az Úr? Mit akar tőlem az Úr? az én megváltó királyom. Az az igazság, hogy nem olyan könnyű mindig kisilabizálni, hogy mit akar tőlünk. Olykor elég nehéz megtalálni, mert vannak olyan élethelyzetek, amikor nem olyan egyértelmű vagy világos, de azért mindig megtalálhatjuk a kellő utat. Az ő szent lelkével segít nekünk, hogy az ő igéje szerint tudjunk járni. Tehát ez az első és legalapvetőbb dolgunk, testvéreim, az engedelmesség. Ha Krisztus a királyom, akkor engedelmeskedéssel tartozom neki. A második dolog, amivel tartozunk neki, az a róla való bizonyságtétel. Ezen most kifejezetten azt értem, hogy tanúságtétel a szavainkkal. A szavainkkal, testvérek. Beszélnünk kell Jézus királyról. Beszélnünk kell. Valahogy a környezetünkbe rá kell irányítani a figyelmünket, ami megváltó Urunkra. Rá kell irányítani. Nem tudom, hogy annyi élethelyzet van. Kell kérnünk ez is Istentől való bölcsességet, hogy egy adott helyzetből hogy tudnánk eljutni valahogy Jézusig, hogy tudnánk valahogy odakanyarodni, vagy lóugrással, vagy parasztlépésekbe, de valahogy eljutni odáig, hogy a legfontosabb üzenetet, a kereszt evangéliumát, a Krisztus királyságának az üzenetét valahogy elmondjuk, és Krisztus jelentőségére felhívjuk a figyelmet. Ugye ezt ilyen rossz értelmű szó, ez a propaganda, de hát propagandát kell gyakorolnunk, hogy így mondjam, keresztény propagandát, az evangéliumot kell hirdetnünk az embereknek. Ez a misszió, ez a küldetése Isten népének ebben a világban, és Isten országa tagjainak egy alapvető feladata. Ehhez kapcsolódik, testvérek, a harmadik dolog, amit szívetekre helyeznék, ez pedig a szenvedés. Nem árulunk zsákba macskát, soha nem árultunk zsákba macskát. Aki Jézus királyságát elismeri maga fölött, és elkezd neki engedelmeskedni, még róla beszélni is, és felhívni az emberek figyelmét, az előbb-utóbb szálka lesz az emberek szemébe, vagy körme alatt. És az ilyen embert általában ezért vagy azért az állásfoglalásáért támadni fogják. De ezt tudnunk kell. Tudnunk kell, és el kell tudnunk viselni ezt a szenvedést. Úgy mondta valaki, hogy Krisztus a keresztjével nyitotta meg nekünk a kaput a mennybe, az Isten országába, mi meg a kereszt szenvedéseit vállalva jutunk be oda. Muszáj. Egyszerűen nem lehet. Nekünk is vállalni kell azt a gyötrelmet, amin a mesterünk végigment. Ő értünk tette, mi is érte tesszük, csak mi hálából azért, amit értünk tett. Vállalnunk kell az emberek gúnyolódását, bántását, hogy háttérbe szorítanak, hogy lenéznek bennünket, de mégis vállalnunk kell őt. És ezt a szenvedést is, amit egyébként ő maga világosan jelzett, abban, amikor azt mondta, hogy a keresztjét mindenkinek föl kell vennie. És a kereszten itt nem valami testi betegségeket, meg egyebeket értett, hanem az érte való szenvedéseket. Az érte való szenvedéseket. És hogyha így nem tapasztaltátok még eddig, de szerintem igen, hogy megpróbáljuk a világban képviselni a szavainkkal is, meg a tetteinkkel az Isten országának, úgy mondom, a normáit, vagy értékeit, a királyok királyának értékeit, vagy normáit, hát akkor kapunk a fejünkre. Mert ha itt állunk, akkor kénytelenek vagyunk vállalni, hogy mi életpártiak vagyunk például. Például. Nem azért, mert a kormány az, azért, mert a királyunk az. A királyunk életpárti. Nem halálpárti. Nem az a célja, hogy minél több ember minél hamarabb meghaljon egy háborúba. Ami királyunk, családpárti. Nem azért vagyunk családpártiak, mert Orbán Viktor családpárti, hanem azért vagyunk, mert a királyunk családpárti, mert az ő alkotása a család, és arra teremtette, hogy visszatükrözze az ő dicsőségét. Az egyházzal való mély kapcsolatát, szeretet kapcsolatát. Ezért vagyunk családbarátok. Egyébként még a hazánk is, a hazaszeretet is a mennyei atyánknak az értéke, a királyok királyának. Ott is van egy hazánk, itt is van egy hazánk. Oda is ő helyezett, ide is ő helyezett. A haza is isteni érték, testvérek. És a békesség is az. Mi azért vagyunk mindenhol békepártiak. Mindenhol békepártiak. A nem egyéni életünkbe, a közösségi életünkbe, a gyülekezeti életünkbe, mindenhol. A munkahelyi forgolódásunkban is békepártiak vagyunk. Mert a mi királyunk békepárti. Nem Orbán Viktor és nem a kormány, ő. Mi miatta vagyunk. És olyan csodálatos ez, testvérek, hogyha mi ezek mellett kiállunk, elkezdjük mondani, hát akkor biztos, hogy szembe kerülünk másokkal. Mert jönnek majd az abortuszpártiak, akik halálpártiak, jönnek a háborúpártiak, akik halálpártiak, jönnek az eutanázia pártiak, akik ugyancsak halálpártiak, és jönnek sorba a család szétverők, a genderideológusok, akik mindannak ellenségei, nem amit a kormány képvisel, amit Isten képvisel. Amit az Isten országának a normája és az értéke. Biztos, hogy szenvedni fogunk. Nehéz lesz. Nem lesz soha könnyű. Nem mondta Jézus soha, hogy könnyű lesz nekünk ebbe a világba. Neki se volt az. De mégis ez az út. És azzal fejezem be, hogy még van egy feladatunk. Tudnélik, az a feladatunk, hogy egyénileg is, de közösségileg is várjuk vissza Jézust. Mindezek közben várjuk vissza a királyok királyát, hogy jöjjön már. Sürgetjük őt, ahogy a Jelenések könyve végén olvassuk, hogy jöjjön és teremtse újjá ezt a világ mindenséget, mert rászorul, és minket is teremtsen újjá. Támasszon fel dicsőséges testben, hadd legyünk egyek ott vele és egymással is, hadd legyünk egyek a dicsőséges angyalokkal, hadd legyünk egyek a dicsőséges szentekkel, akik előttünk elmentek már, és ott vannak a mennybe. Egyszerűen várjuk vissza ezt az örök, rendíthetetlen királyt, a kereszt királyát, aki megváltott egy népcsoportot, egy hatalmas sereget, és megváltotta a világot is nekik, a természetvilágát, hogy legyen lakhelyük. Várjuk, hogy jöjjön már Jézus dicsőségben. És akkor, testvérek, amikor ő eljön, akkor ez a sokat szenvedett kicsi nyáj, amelyik már itt a földön kicsit az Isten országának az előszobájába élt, ez a kicsi nyáj, az fellélegzik. Megkapjuk a végső nagy megerősítést, mert Jézus visszajön, akkor minden jóra fordul. Ott megkapjuk a nagy megerősítést. De azért, hogy így mondjam, addig se kell félnünk. Itt van a szószéken rovásírással fölírva alattam. Ne félj, te kicsi nyáj. Miért ne félj? Mert tetszett az atyának, hogy nektek adja az országot. Melyik országot? Az Isten országát. Nem kell félnetek. Akármi is van, nem kell félni. Úgy vagyunk itt, mint valami előretolt helyőrség, valami idegen területen, vagy mint egy ilyen enklávé. Vannak ilyen enklávék, tudjátok a politikai földrajzban, hogy van egy ország, és akkor van egy területed, de nem az ország területéhez kapcsolódik. Mint például az Oroszországnak van a Kaliningrád, ott van vagy 20 város körülbelül. És azok már, nem tudom, sok kilométerre vannak a tulajdonképpeni Oroszországtól. De mégis oda tartozik. Fizikális kapcsolat nincs, de egyéb gazdasági, meg egyéb kapcsolatok vannak. Valami hasonló kép jutott az eszembe, hogy úgy vagyunk itt a Földön a Krisztus népeként, az ő egyházaként, mint egy ilyen enklávé. Hogy ott van a királyunk, kapcsolatban vagyunk vele, de még nem vagyunk ott az országban. Még nem vagyunk ott, de egy napon ott leszünk. Nos, ezeken a gondolatokon szerettelek volna benneteket végigvezetni ma, és eljutni addig, hogy áldott legyen, igen, áldott legyen örökre a kereszt királya, az Úr Jézus Krisztus. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, köszönjük te néked, hogy eljöttél erre a földre. Valóban a mennyek országa, az Isten országa királyaként érkeztél ide. Úgy jártad végig az utadat, és elkezdted ezt az országot, mint egy a mustármagból megvalósítani. Köszönjük néked, hogy elhívtál embereket, akiket aztán megváltottál a kereszten, és megkészítetted nékik az új világot is, ahol lakni fognak. És köszönjük néked, Úr Jézus, hogy noha te fizikálisan nem vagy most itt a tieid között, de lelked által, szent lelked által mégis jelen vagy, és ma is hívogatsz állampolgárokat a te országodba, az örök országba, az el nem képzelhető csodák világába. Köszönjük te néked, hogy bennünket is meghívtál a te országodba, és áldunk azért, hogyha már hihetünk, és kérünk mindazokért, akik még nem hisznek, hogy elfogadjanak téged megváltó uruknak, meghódoljanak előtted, a királyok királya, az urak ura előtt. Kérünk téged, segítsél bennünket is, akik meghódoltunk, hogy tudjunk valóban királyunként viszonyulni hozzád. Tudjunk imádni téged, tudjunk vállalni téged, tudjunk engedelmeskedni neked, tudjunk várni téged vissza. Kérünk téged, munkálkodj a szívünkbe, lelkünkbe, hogy mennyei állampolgárságunkhoz méltón éljünk itt a földön, és soha ne támogassunk semmit, ami a mennyek országának, vagy a te isteni országodnak az értékeivel ellentétes. Segíts, hogy soha ne álljunk semmilyen kérdésben a sátánnak az oldalára, a sötétség oldalára. Segíts minket mindig jól választani az életünk minden kérdésébe, akár gyülekezeti, családi, közéleti kérdések. Segíts mindig a te országod állampolgáraként járni. Add meg, hogy átérezhessük mindjárt ennek a csodálatos kiváltságnak a jelentőségét, a súlyát. Add, hogy lássuk mindenkor, hogy mi ebben a mostani világban, ebben a mostani világkorszakban csak az zarándokok vagyunk, de akiknek már itt is, az ellenséges zónában is úgy kell élniük, mintha már a mennybe lennének, mintha már a te országod tagjai lennének. Segíts bennünket vállalni ezt a feszültséget, vállalni azt a szenvedést, azokat a terheket, amiket ezek jelentenek, akár anyagilag, akár lelkileg, pszichikailag. Segíts minket, hogy tudjunk melletted kitartani minden időben. Most megköszönjük néked Golgotai keresztedet. Áldunk téged, hogy erről nem csak beszéd szól, nem csak írás szól, hanem itt vannak a szent jegyek is. Elénk állított, hogy ez valóság volt, és köszönjük néked, hogy érthetjük a kereszttitkát. Érthetjük, hogy helyettes engesztelő áldozat a te népedért, sőt az egész természet világáért. Kérünk téged, drága megváltónk, fogad hódolatunkat. Áldunk téged, Jézusunk. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! Amint láthatjátok, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik elkészítették a szívüket, lelküket, és bírják egyházunk felhatalmazását is, azokat szeretettel hívjuk és várjuk úrvacsorai közösségünkbe. Hirdetem, hogy holnap délután 16 órakor lesz a nagyszombati áhítatunk. Erre az alkalomra is szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Csöndesedjünk el egy kicsit ebben a délutáni órában is, és emlékezzünk meg Jézus haláláról, és készüljünk feltámadására. Tehát délután 16 órakor leszünk holnap, ha Isten is éltet minket. Aki jön és tud, szívesen teszi, az hozzon egy kis süteményt is a szeretett vendégségre. Hirdetem még azt, hogy vasárnap és hétfőn a szokott időben 9 órakor lesz Isten tiszteletünk úrvacsorosztással összekötve. Most testvéreim, lezárva az Isten tiszteletünknek első részét, és készülve az úrvacsora osztásra, a 340. énekünknek a 6., 7. és 8. versét énekeljük. 340, 6, 7, 8. Ó, mérhetetlen szeretet, csodás hit, mely a kínok zord útjára rávitt.